Közös hang. Inspirációs beszélgetések a DM Magyarország támogatásával.
Sziasztok! Kranyik Szintia vagyok, a VMM Podcast stúdiójából jelentkezem az utolsó közös hangepizóddal 2022-ben. Bízom benne, hogy megadjuk a módját a búcsúzásnak. Mai vendégeim Ráskó Eszter, humorista, pszichológus, és Mácsai Pál, színész, rendező és az Örkény Színház igazgatója. Sziasztok!
Szia!
Hello!
Pali, Gyárfás Dorka kolléganőm készített veled ide a VMR-re néhány évvel ezelőtt egy interjút, és a bevezetőt úgy kezdte, hogy riportalanyként az egyik legkeményebb dió vagy. Őt idézem: egyrészt alig lehet utolérni, annyira elfoglalt, nyilván, munkaholista, másrészt ki tudja, van-e egyáltalán kedve kitárulkozni. Azt tanúsíthatom, hogy nem könnyű a naptáradban üres lukat találni, bár nekem meglepően nagy szerencsém volt, elég könnyen összehoztuk ezt a beszélgetést. Tudom, hogy előadásból jössz, december 4-e van, advent második vasárnapja, itt ülünk viszonylag késő este, gondolom fáradtan, mindannyian, legalább egy kicsit. A kérdésem az, hogy ma van-e kedved kitárulkozni, vagy mitől függ, hogy éppen kitárulkozós kedvedben vagy egy interjú?
A partnertől.
Ú, Eszter, nagyon nyomás.
Ja, én vagyok a partner.
Hát a beszélgető partner te vagy.
Igen, mindent értek. Hát szeretem a kihívásokat. Cserébe nagyon vasárnap este van, úgyhogy nem hiszem, hogy kemény dió lesz. Hát, őszintén azt gondolom, hogy ez egy olyan, hát ilyen pszichis állapot ez a vasárnap este, ami semmilyen sem hasonlítható. Lehet, hogy ereket van az egész marketingét az adásnak így ráépíteni. Vasárnap este így kiszedni otthonról az embereket, és jól meginterjúztatni.
Igen, most ez az etap egyébként vasárnap reggel megy adásba, hogy azt gondoltuk, hogy az is egy másik hangulat a vasárnap reggel, de igen, ezt most este vesszük fel ezt az adást. Szóval akkor...
Ugye a hangulatomat, ami egyébként változékony gyerekkorom óta, egy felhő el tudja borzolni, és valami váratlan esemény is fel tudja deríteni. Az határozza meg ma, hogy fölmentem a Kiscelli Múzeumba, ahol az édesapámnak egy nagy kiállítása nyílik, aki 100 éves lenne, december 8-án, tehát amikor ez adásba megy, akkor az még bőven nyitva van, és 100-valahány kép van a Kiscelliben, a romtemplomban, már a falon javarészt, másrészt meg így becsomagolva, meg ide-oda támasztva. Most ez mellbevágó, hogy azok a képek, amik között én felnőttem, amiknek majdnem mindegyikének az elkészültére emlékszem, ott vannak ezen a téglafalon, teljesen más összefüggésbe kerülnek, mint valaha. Mert ugye ez egy ilyen nyers, brutális, rusztikus ügy, egy romtemplom téglafala. És ez a finom, ecsettel való, minuciózus, pepecselős festészet, ahogy az én apám festett, ott találkoznak, és hát teljesen más minden, mint ahogy megszoktam. És egyszerre kavarodik fel ilyenkor az ember gyerekkora, meg a felnőtt elemzőkészsége, meg a szeretete az apja iránt, a veszteségérzés, az irigység, hogy lám mégis itt van, holott meghalt lassan 20 éve, és így tovább. Tehát ez egy erős élmény, és ráadásul ugye nincs kész, hanem ilyen keszekusza, mint amikor költözünk. Még az is mindig megrázza az embert, nem?
Abszolút.
Főleg ünnepek előtt, olyankor talán még inkább hat az ilyesmi.
De talán.
December 8-a nekem is egy fontos dátum, amúgy. Én nekem most halt meg az édesapám, vagy most veszítettem őt el, és december 8-án feküdt be a kórházba. Akkor még úgy mentünk be, hogy onnan is fogunk jönni, ugye? És hát ugye most közeledünk ehhez a dátumhoz, az első december 8-a anélkül találkoztunk volna. Úgyhogy ez most nekem is egy ilyen terhelt időszak, meg hát vegyes érzéseim vannak az élettel úgy, ahogy van, cakumpúder, de a te érzéseiből legalább hármat én is fel tudok sorolni.
Hogy igen, ebben a részemről öröm is van, természetesen, hát a tiédben nincs, az pusztán veszteség. De azért öröm is van, hogy ez van, létrejött, jaj, de nagy dolog, Magyarországon, Budapesten egy ilyen életmű kiállítás, pont 100. évfordulóra, stb.
Az én örömöm talán annyi, hogy nem haltam bele a gyászba, pedig azt gondoltam, hogy ponton lehet, hogy ez meg fog történni.
Meddig tartott a legnehezebb időszak?
Hát nem tudom, hogy vége van-e, amúgy. Aha. Ez még csak egy év lesz ugye most is.
Igen.
Nehéz eszem, de ezt utólag tudja szerintem okosan az ember így summázni, hogy pontosan milyen volt az egész folyamat. Vannak nehezebb, meg könnyebb időszakok, de neked mikor távozott édesapáddal?
2003-ban.
Az én apukám
nem,
is.
Nem, 5-ben, bocsánat.
Az én apukám 2003-ban.
2005-ben. 83 éves volt.
Azért az tisztességes, igen. Az 83. Az a május ki lettem volna békülve, a 83-mal.
Akkor ez egy korai veszteség.
Hát 72 volt, de egy nagyon fiatalos 72.
Ez korai.
Korai, igen. Abban még egy jó 10-es, én azt éreztem, hogy lett volna benne. Te apukád hány éves volt?
56. Hmm. És hát igen, nekem meg anyukám pedig 34. Oh. Szóval ez egy ilyen, az egy drámai, úgyhogy igen, erről.
Szerintem megérkeztünk.
Igen, egy ilyen emelkedett hangulat. Eszter, azt akartam még ezzel kapcsolatban kérdezni, hogy mennyire könnyíti, vagy akár nehezíti meg a gyászt, hogyha van az embernek egy kisgyermeke, aki előtt viszont tartani kell magad, tehát hogy ott nem adhatod ki mindig akkora fájdalmad.
Azt nem mondták a gyerekekkel kapcsolatban, hogy a gyerekek haragszanak rád, hogyha te szomorú vagy. Ti tudtátok ezt?
Nekem még nincs gyerekem.
A kicsi gyerekek, hogy ők ezzel nem tudnak mit kezdeni, nem tudnak éppen csatlakozni hozzád akkor, amikor te szomorú vagy, és ezért így nincsenek tekintettel ezekre az érzésekre, és ez amúgy talán szerencse. Mert hát ott...
Mekkora?
3 éves. Akkor 2 volt, amikor ugye a történt maga a szituáció, és ő abszolút... Tehát, hogy ő amúgy élőnek kezeli a nagyapját, úgyhogy nem szoktam róla beszélni neki értelmszerűen, de hogy ő még mindig beszél róla, amúgy meg nem hagy pihenni, meg nem hagy nyugodni, meg nem hagy beleesni ezekbe a nagy érzésekbe, úgyhogy ilyen szempontból ez egy ideális helyzet, hogy most ő akkora, mekkora.
Na, akkor próbáljunk meg egy icipicit vidámabb vizekre elvezni. Azt tudjuk, Pali, egy korábbi Örkény Színház kampányból, hogy te gyerekorvos szerettél volna lenni, és 17 éves korodig volt az orvosi pálya.
Hát volt az a tévképzetem, igen, hogy gyerekorvos akarok lenni. Vagy az önismeret hiányom.
Talán. Miért? Mit értesz ezzel?
Most úgy tűnik, miután lényegében 40 éve vagyok úgymond színpadon, vagy valamivel több is, úgy tűnik, hogy ez egy megfelelő pálya számomra. Ami nem azt jelenti, hogy én lennék a legkiválóbb, hanem azt jelenti, hogy működik. És engem is, vagy nekem is sok örömet és feladatot ad, és tulajdonképpen egy értelmes időtöltés. És hát ki tudja, hogyha orvos lettem volna akkor. Tehát akkor mi lett volna? Tehát azért az, hogy az ember színész lesz, aztán rendező lesz, utána igazgat is, aztán meg ki tudja, mi minden történik még vele. Az elég mélyen el van dőlve, akkor is, hogyha az ember nem veszi észre ezt 17 éves koráig. Tehát csak mondok egy nagyon butuska példát, hogy egyszer kellett menni vendégségbe gyerekkoromban, amit természetesen úgy utáltam, mint minden gyerek, hogy a szülők elvisznek vendégségbe. Nagyon klassz szüleim voltak, és nem is vittek az ő vendégségükbe, de valami külföldi ember jött, mit tudom, és még fel is kellett öltözni, ami borzasztó volt. És a kistér, nem, én nem harisnyáztam.
Nem volt? Én azt mondtam, hogy a fiúkat is harisnyázták abban az időben. Nem volt ilyen?
Hát mire gondolsz? Tehát ez nem a 20. század eleje, ez a 70-es évek eleje. Nem egészen. És akkor ki kellett nyalni magát a mácsai fiúknak. És elmentünk a kistér mellett, menvén a vendégségbe, kinyalva. Az apám nem tűrte az aránytévesztést, tehát azért olyan nagyon nem voltunk kiöltözve. Amely kis téren nyakig sár volt, és egy órával előtte én ott dagonyáztam a sárban, és emlékszem az anyám frászára, amikor hazamentem, hogy ő hogy fog belőlem egy ilyen vendégségképes kisfiút csinálni. És abban a pillanatban ezt a kettősséget, ezt én kifejezetten élveztem. Tehát erre az élményre nagyon jól emlékszem, hogy megyek ott a sötétben a kistér mellett, ahol sár van, árkok, valamit vezeték, és akkor mi vezetéket cseréltek, és mi abban bandáztunk. Tehát, hogy az előbb az volt, most pedig valami teljesen más van. Ez egy színészes, vagy színházias, vagy szerepjátékos dolog, hogy az ember természetesen vált alakot bizonyos szempontból, miközben teljesen önazonos marad, és önmaga marad.
Hát mint ma, ahogy elképzelem, hogy a Kiscelli Múzeumból elmész a Kertész utcai Shakespeare mosót.
Hát mondjuk, játszani. Tehát a Kertész utcai Shakespeare mosóban, ahol egy lepukkant drogdillert játszom, aki a Bringa Pokol nevű kerékpáros drog kereskedésbe fölzselézett pánkhajjal árulja a cuccot. Én mint egy kori pap, aki lecsúszott és kiesett, és megsemmisült erkölcsileg. És most itt ülök ebben a stúdióban. Ezek elég nagy távolságok, és hogy ezt a távolságot tudjuk kezelni mi színészek, egyébként pont úgy, ahogy a gyerek tudja kezelni, a 3 éves gyereked, mert tologatja az autóját, és berreg, és száguld, és...
Jó, a mai világban ezt
tologatja a babáját. És,
a csendesemleges járművét.
Szóval, hogy a csendesemleges járművét tologatja, és minden ő maga, a mozgásélmény, a játék, a sofőr és a repülőgép. És akkor azt mondod, hogy gyere vacsorázni, és leteszi a játékot, és megy vacsorázni, és semmiféle pszichológiai törés nem szerez számára. Tehát ez a gyerek képesség, ami felnőttekben olykor elmúlik, olykor nem. Ez valószínűleg már 17 éves korom előtt fel kellett volna, hogy tűnjön, hogy ebből én nem nőttem ki.
De megvan a romantikája, ezt én is nagyon szoktam élni az ilyen helyzeteket. Főleg, amikor olyan helyre megyek fellépni, ahol néhány évtizeddel ezelőtt még részegen toltam ugye a biciklimet, és hogy ennek tényleg van egy, hát nem tudom, talán ezek azok az útjelző táblák.
Mi az, hogy részegen? Bocsáss meg, hogy kérdezek. Mi az, hogy részegen toltad a biciklimet?
Sokáig fiatal voltam, és akkor fiatal volt, akkor így mindenféle dolgok
történt.
Igen. Most már igen, hát a 35-ös életkor. Elérése került, életközepi válság már időszerű, és igen, szóval, hogy igen, én sokat ittam, amikor fiatal voltam, mert akkor fiatal voltam, úgyhogy lehetett inni. Most már a gyerek abszolút az ivásovására megy, ezt mindenhol elmondom, hogy erre gondoljon az, aki gyereket akar vállalni, mert ez már nem lesz, ami régen volt, igen.
Eszter, mi akartál lenni gyerekkorodban?
Hát kezdted, hogy én pszichológus akartam lenni.
De az is lettél.
Igen, az van, hogy nekem a Fábry Sándor és a pszichológia, ez a kettő, ez így fej-fej mellett ment, és lehet, hogy a megfelelési kényszer nálam egy kicsit erősebb játékos volt, és akkor én végigcsináltam ezt az utat, amit a pál fordulattal végig lezárt, és úristen, ezzel meg fognak büntetni, mindegy, igen, ilyet nem szabad csinálni. Szóval, hogy én amúgy élvezem nagyon a pszichológiát, meg van hozzá kötődésem, csak aztán rájöttem, amikor elkezdtem dolgozni, álltam így az erkélyemen egy este, és azt éreztem, hogy nem szólhat ennyire az életem. Tehát ez nem lehet.
Hogy
nem
másoknak
lehet
az, segítek.
Ez nem lehet, ne, hát akkor már nem segítettem másoknak, akkor már egy cégnek voltam a hárvezetője,
hát
mert akkor már
is.
A diákhitelemnek segítettem főként, és ugye az is egy ilyen döntés volt akkor, hogy akkor először most így stabilizálod magad anyagilag, vagy rögtön hozzákezdesz ahhoz, amit szeretnél valójában csinálni. És hát ott azért volt egy nekem is ott egy ilyen kis varga betű, de nem tartom rossznak ezt az élettapasztalatot, meg szerettem a fiúkat, akikkel együtt dolgoztam, meg a lányokat is, ugye, de hogy alapvetően így tökéletes kapcsolataim voltak. Csak aztán rájöttem, hogy én egy vadember vagyok, akinek néha hülyét kell csinálni magából a színpadon, és ezt most már büszkén vállalom, úgyhogy igen, mondjuk bármikor vállaltam volna büszkén, csak még lehetőségem nem volt rá. Igen.
Sokat fogok idézni mindkettőtöktől. Most Eszter a Szili Nórával készült interjúdból hozok egy történetet, ahol arról meséltél, hogy te kisiskolásként nem nézegetted magad a tükörben, nem érezted, hogy csúnya lennél, csak azt, hogy ott vagy a nyitott szíveddel, a társaság részévé akarsz válni, mégis az adottságaid miatt sokan csúfoltak. Nem erről akarok most beszélgetni, mert szerintem erről már téged sokan kérdeztek.
Egy önfelett kövérezést így a vége.
Nem, hanem szerintem, ami igazán érdekes igen. volt ebben, az, amit ezután meséltél, hogy amikor 5-es voltál, akkor egy egész nyarat annak szenteltél, hogy önismeretet gyakorolj, magadban néz, és úgy mentél vissza az iskolában szeptemberben, hogy eldöntötted, hogy aki belét kött, azt porrá oltod. És valószínűleg megérezték ezt a fajta magabiztosságot, és onnantól kezdve nem is volt szükség arra, hogy példát statuálj, és azt mondtad, hogy az a nyugalom, ami akkor megszállt, ez azóta is kitart, és a gimnáziumi éveket pedig már a legönfelettebb időszakként emlegeted. Na, ami nekem ebből megmaradt, hogy egy ötödikes gyerek 11 éves. Mennyire kell éretnek lenni ahhoz, 11 évesen, hogy egész nyarat annak szentelj, hogy a belső világodba mélyedj el.
Elég sok Lindát is néztem közben azért. Hozzátartozik az igazsághoz, hogy az önismereti utazásomnak egy elég jelentős részét a Linda nézést tette ki meg a Família Kft. Nem tudom, hogy az érett a jó szó, vagy a terhelt amúgy, és hogy inkább csak ott sokszor akkor van változás az életemben, amikor tarthatatlanná válik a helyzet. Tehát amikor így odáig toleráltam valamit, hogy egyszerűen már tényleg nincs helye egy nagyobb levegővételnek sem, és szerintem akkor jutottam el arra a pontra, hogy itt már ennek nincsen helye. Amúgy azon is gondolkodtam a múltkor, hogy lehet, hogy ez az időszak az a mások számára is nehéz volt, mert nyilván amúgy bántani is nehéz embereket, tehát hogy én nem gondolom, hogy esténként úgy fekszenek le azok az arcok, akik így, mit tudom én, szekálják a többieket, hogy ez egy jó nap volt.
Reméljük.
Jó, kiszekáltam a lelket a másikból, hanem ott is nyilván vannak folyamatok, amikre nem volt akkor nekem rálátásom. De tényleg úgy mentem be, hogy magányos nyár is volt, tehát hogy nem gyerekekkel töltöttem, hanem otthon voltam, és akkor ott a bátyám még voltak még ugye otthon. És egyszerűen azt éreztem, nekem mindig volt egy ilyen nagyon erős belső narratívám, tehát hogy én sokat beszélgettem magammal, és utólag ennek már van amúgy egy jó körülhatárolható ilyen kórképe is, nem? De hogy hogy fontosan volt bennem egy érzet, egy szebb jövőről, meg egy elképzelés arról, hogy én hogyan szeretném érezni magam. És aztán rájöttem, hogy lehet, hogy az eszközhasználatom se volt az igazi. Tehát, hogy ahogy én akkor ott képviseltem saját magamat. Tehát azt akartam, hogy igazából összehangolni, és rájöttem, hogy én mentálisan vagyok erős, meg ugye fizikailag is, akkor mi bajom lehet, igen. És hogy ezt az erőt akartam ott akkor áttenni hasznosba. És amúgy... igen, hát nagyon, nagyon sok hosszú magányos nyaram volt, de amúgy szerintem ez egy általános dolog, hogy az ember, amikor iskolás, akkor így a nyarat azt egy valamiféle változás eszközölésére használja, nem? Tehát, hogy ez úgy,
igen.
Szerintem még romantikus filmek is készültek ebben a témában.
Igen.
Vagy akkor nem kell bejárni a közegedbe, ahol amúgy meg sok időt töltesz, és ahol ugye vannak ilyen automatizmusok, ahogy kezelnek téged, meg ilyesmi.
Igen, hát meg annyi idősen ez a 3 hónap, az rengeteg idő. Tehát, hogy igen. Akár fizikailag úgy
meg... Ne is fogyhattam volna, hogy azon a nyáron teszem hozzá. De úgy éreztem, hogy nem a saját fegyveremmel fognak megverni, úgyhogy igen. Ja, hát igen.
Pali, ezzel szemben te sokszor nyilatkoztál azzal kapcsolatban, hogy te inkább egy útját kereső, exaltált kamasz fiú voltál.
Igen,
hogy arról is beszéltél, hogy voltak magatartásbeli problémák, Lidi néni, a tanárnőd, hol szeretettel, hol inkább aztán később agresszióval próbálta ezt kezelni. Te voltál az, aki mindig vagy rajzolt, vagy járkált a teremben, sok intőt kaptál. És én most, ha rád nézek, akkor nekem most már egy nagyon fegyelmezett, nagyon összeszedett ember képe jelenik meg. Aztán lehet, hogy egyáltalán nem vagy az, és ez az én rossz prekoncepcióm. De hogyha ez mégis helytálló, akkor hol volt a te életedben a fordulópont? Fel tudod-e ezt idézni?
Jé. Most, hogy mondod, ez valójában igaz. Nem, én belül teljesen összeszedetlen vagyok. Ez túlzás, összeszedett vagyok, tehát össze tudom rendezni magam, de váratlan mozgások tudnak belül történni, ilyen tektonikai mozgások. Azt hiszem, hogy igazán engem a színház vezetés rendezett össze, mert azt muszáj összeszedetten csinálni. Koncentráltan. Hát ott az egy munkaszervezet, és ott mégis emberi sorsok, művészpályák, munkahelyek, ilyesmik múlnak azon, hogy észnél vagy-e vagy sem. És ez rászoktat valamiféle rendre. Valóban ahhoz a kóvágáshoz képest, amilyen én kamaszkoromban voltam, gyors voltam, tehát a kóvágás az nem pontos szó, hanem keszekusza, vagy krikszkrakszos, ahhoz képest valóban fegyelmezettebbnek tűnök, de meg tudom magam lepni.
Eszter, te azt is mondtad, hogy neked a rendszerek, a keretek adnak komfortérzetet. Ezt több évvel ezelőtt az Elviszlegben mondtad egyébként, és azon gondolkoztam, hogy hát ha valami borítja az ember keretrendszerét, az az, amikor szülővé válik. Egy nagyon jó barátodat vajon kit megkérdeztem arról, hogy te változtál-e?
Nincsenek barátaim. Tehát, hogy a barátaim számom változott. De igen.
Tehát, hogy van egy kolléganőm, aki nagyon jó barátod, és őt kérdeztem, hogy szerinte változtatott-e rajtad az anyaság. És ő nevetve azt mondta, hogy egyáltalán nem. Mm. Ezt nehezen tudom elképzelni, hogy valakin egyáltalán nem változtat az anyaság, főleg úgy, hogyha valaki azt mondja, hogy a rendszerek, a keretek azok, amik neki a stabilitást.
Jaj, azért ezek a keretek, amire szüksége van, mert ezt magamtól nem tudom előidézni. Tehát, hogy az, hogy nekem is, most már most a párról nem akarom azt mondani, hogy kicsit ADHD is valószínűleg, de hogy lehetséges. Meg az, hogy általában együtt szokott járni így a kreativitással, és ez nekem is egy ilyen, hát én is egy elég szétszólt ember vagyok, akinek vannak ilyen nagyon, nagyon ilyen hiperaktív pillanatai, és vannak ugye kevésbé, tehát hogy azért ez nagyon hektikus élet és alkotási stílus, viszont azt hiszem nagyon élveztem ugye sokáig, hogy be kellett járni egy munkahelyre, ahol be kellett érni, és nyilván nem értem be sose időre, de legalább amikor beértem, és akkor tudtam, hogy meddig mi fog történni, és az jót tett nekem amúgy, azért, mert ez a rend, ez így visszaadott így a saját agyműködésemre is, de én azért ehhez képest a magánéletben kevésbé vagyok jó a szervezet, vagy ilyesmi, tehát aki azt gondolja rólam, hogy otthon egy ilyen tüktig lakás vár, hát ez nagy tévedésben van. És nem változtatott rajtam sokat a gyerek, amúgy azért sem, mert hát nagyon jó fej gyerekem van, tehát hogy nem egy olyan gyerek érkezett az életembe, akinek a kezeléséhez nekem egy ilyen radikális életmód vagy szemléletváltoztatásra lett volna szükségem, hanem egy ilyen csapattag érkezett, és igen, tehát tényleg olyan, hogy szerintem amúgy lehet, hogy egy humoristát szültem. Nem vagyok benne biztos, nem mondtam meg neki, hogy milyen foglalkozom, és mégis szokott magát a stand-upolni. Tehát, hogy így ő azt élvez, hogyha három ember van, az már egy közönség, és akkor hoz valamit, amire feláll, és akkor beszél, énekel, táncol, csinál. Hát, vagy striptease táncos, ez a másik opció, de nekem mindegy, hát én úgy szeretem, ahogy van. És hogy nem, tehát valószínűleg akkor, hogyha hozott volna valami nagyobb feladatot magával a gyerek, tehát hogy akkor ez lehet, hogy változik, de egyelőre azt érzem, hogy erre nem volt is szükség. Én általában úgy az alapján szoktam ezeket a nagy ilyen belátásokat tenni, hogy folyamatosan monitorozom amúgy a környezetemet, meg az életemet, és hogyha azt érzem, hogy törés van a flómba, nem tudom, hogy ez mennyire van jól megfogalmazva, de hogy a csíben, vagy ki hogy hívja, de hogyha nem úgy történnek a dolgok, ahogy így organikusan, hogy jöjjön velem, ez a nem tudom, hogy az életenergia jól áramlik, akkor mindig körülnézek, hogy vajon hol van elakadás, hol nem csinálok valamit jól, vagy hol nem vettem észre valamit, és akkor azon szoktam inkább kalapálni, hogy akkor azt, hogy ki, hát hogy is mondjam, így kibalanszírozzam, de azt nem tudom mondani, hogy a karrieremet nem sínlette meg az, hogy a gyerekre sokat figyelek. Szóval azért az ott viszont azért ez érezhető, szerintem.
Még én visszaugrom az előző kérdésedre, mert ha hülyeséget nem is, de pontatlanságot azért mondtam. Nem a színházigazgatás fegyelmezett meg, hanem a színpad. Hmm. Tehát nem lehet sokkal korábban, 18-19 éves koromtól, sőt, hát 17 a Pince Színházban elkezdtünk játszani, és ez egy fegyelmezett hely. Nincs fegyelmezetlen végszó, vagy ha van, akkor hát a koronan el kell húzni villámgyorsan. Ott rend van, és nagyon erős struktúra. Szöveg, úgynevezett színpadi szituáció, partnerek, tehát az rendetlenül nem megy.
Uh-huh. Ezt mondtad is.
Bocsánat, a csak humoristák is, hogy is mondjam, egyfajta fegyelmet, vagy alázatot tanulnak azáltal, hogy ugye kapnak színpad fellépési lehetőséget, mert azért ez egy nagy tisztesség, hogy felléphetsz a színpadon, és ott azért sok film készült már arra, hogy milyen bohém az élet, ugye azok között, akik ugye előadó művészettel foglalkoznak, de valójában azért a bohémságot azonnal felváltja a profizmus, amikor arról van szó, hogy showtime, és igen, ez
hát ez teljes marhasság, ami a színpadi jelenlétet, vagy a színpadi munkát illeti, a bohémság. Ez egyáltalán nem erről szól, hanem egy nagyon is fegyelmezett és nagyon is szép erkölcsű szakma. Noha sok rémes támadás érte, vagy sérülés érte az elmúlt időszakban a színházi világot, de azok nem a színpadról szólnak, hanem azokról a téveigőkről, akik nem bírnak magukkal, vagy nem tudják a saját ösztönkésztetéseiket, ha jól mondom, fegyelmezni. De ez egy nagyon is erkölcsös szakma. Az jó nehéz lehet, Eszter, hogy ugye van egy anyag a fejedben, amit el akarsz mondani, hát ez meg van írva, igaz? Az panelekből áll.
Panelekből áll, de írni
nem. Na de várj, de épp ezt akarom mondani, hogy és közben teljesen nyitva kell lenni arra, hogy reagálj a közönségre, és szellemesen visszaszólj. Tehát ez egy jó nehéz dolog, nekünk végül is kötött az anyag, amit csinálunk a színpadon legtöbbször. Nem mindig, ha az ember konferál, vagy mit tudom én, házigazda, egy színházi előadás van, ami nálunk előfordul, akkor nem. De akkor is nagyon meg át kell gondolni, le is szoktam írni. De egyszerre nyitva lenni a közönség felé, reagálni tudni, meg nyomni, amit egyébként akarsz, az egy jó.
Heroinom ez a helyzet.
Torna. Jó agytorna.
Nagyon kell rájuk figyelni, meg ugye az van, hogy ott bármikor lett interakció, nem várt interakció is, és ez a nem várt interakció is olyannak kell lenni, hogy beilleszkedjen a teljes képbe, amit ugye magadról próbálsz kialakítani. Tehát, hogy az a szerencsém, hogy a színpadi perszónám nem igazán különbözik a hétköznapitól, és hogy azért így nem kell nagy utat bejárnom azért, hogy színpadon lehessek. Viszont az biztos, hogy minden este belehalok az előadásomba, tehát hogy én ott nagyon megnyílok, ott nincsenek sallangok, meg felvett szerepek, meg ilyesmi, és amiről beszélek, azok mind komoly, kemény témák, és nyilván nagyon néha groteszk, néha meg máshogy kisalakítva, de hogy azért igen, tehát hogy így jelen vagyok ott. Tehát nem az van, hogy egy kosztolányi darabban jövök, vagy valami, vagy művel jövök, hanem...
Csak de, bábjátékot írt.
Pedig, hát abban biztos, hogy erős lennék. És hogy igen, szóval, hogy nehéz, de gyönyörű, és nagyon szeretem, és nagyon boldog vagyok, amikor felmegyek, és akkor lejövök.
Hát ez egyébként egy ősi joga a színháznak, tehát a Commedia dell'arte ugyanez, jó formán ugyanez, tehát kötött és improvizatív egyszerre, tehát ez a képesség, ez megvan. Mi is szoktunk egyébként improvizálni. Előfordul, még szervezett formában is volt egy ilyen sorozatunk, hogy azoknak a daraboknak a kapcsán, amit éppen este játszottunk, ott maradhattak a nézők, folytatni is fogjuk. És akkor ezekből a helyzetekből improvizáltunk.
Én imádom, amikor a színészek improvznak. Egyszerűen az, amikor a Janklovics például, meg a Mogács megvesznek, és akkor elkezdenek, belemennek egy ilyen óriás játékba. Hát az semmi sem hasonlítható. Tehát, hogy egyrészt az, hogy látszik, hogy nagyon technikásak, hogy nagyon jól képzettek, másrészt pedig rettenetesen tehetségesek, és teljesen gátlástalanok, és így ebből mind nagyon jó dolgok szoktak kisülni. Nem tudom, hogy amúgy én tudnék-e színész lenni, mert valószínűleg nem, mert nincsenek meg a színész színjátszó képességem, de hogyha egyszer a Hófejek és a Hét Törpét színpadra vinnéd, és szükséged egy ilyen transzeszit a méretű nőre, akkor létszes gondolj rám. Nem tudom, ez
melyik
már az
szerepben?
A része a beszélget.
Abszolút.
hogy ez lehetnék. Szóval, hogy gondolj rám, már megvan a jelmezem is, tehát nem kell rá költeni. Most hallottam, hogy már nem is lehet, úgyhogy számítsatok rám nyugodtan.
Hát a következő évadra akkor ennyi. Ez meg is van. Említetted ezt a gátlástalanságot, és hoztam is egy idézetet, és nagyon sok idézetet hoztam ma estére, ahol azt mondtad, hogy a humoristaság olyan szempontból komplex dolog, hogy gátlástalannak kell lenni hozzá, mert amikor kiállsz, több száz ember elé lecsúszik minden máz. Ott csak te vagy. És abban benne van bármikor a megsemmisülés, vagy a mennybe menetel lehetősége. Ha kamu vagy, megjátszod magad, azt azonnal megérzik. Itt arra vagyok kíváncsi, hogy a gátlástalanság alatt azt érted el, hogy a saját bizonytalanságaid, a saját félelmeid, gyengeségeid, szemérmességed az, amit le kell tudni vetkőzni, vagy akár tudni kell másoknak az Achilles-ére is rá lépni.
Én abban nem találok igazán örömet amúgy, ha másoknak lépek az Achilles-ére, sőt, hogyha nagyon megcsipkedek valakit, akkor van bennem egy diszkomfort érzet is utána. Én magamból bármennyit csinálok hülyét, meg bármennyiszer karikírozom ki magam, és ezt is élvezem talán legjobban, amikor különböző élethelyzeteimet így fel tudom vázolni. És a gátlástalanság az, hogy nem félek attól, hogy mit fognak gondolni rólam az emberek, hogyha megtudják rólam ezeket a tulajdonságokat, és szerintem a gyarlóság, meg az összes többi dolog, amit az ember megél bizonyos társas helyzetekben, meg ugye van ennek az egésznek egy nagy megfigyelési alapja, hogy pont ez az, amit én nem próbálok elfedni, vagy elpúderezni, és a gátlástalanság talán ebben a formában pont azt jelenti, amit az édesanyám szeretett volna belém nevelni, az a gátlás, az ott, amit ő tartásnak hív, vagy más, nem tudom, viselkedésnek, vagy tehát, hogy tényleg ez a ugye hozta a normákat, hogy az nekem munka volt, hogy azt nem is azt, hogy leadni, hanem hogy amiatt ne érezzem rosszul magam, hogy itt megnyíltam, és most már hál' Istennek ez már egyáltalán nem jön vissza ez a gondolat. De azt hozzátenném, hogy nekem az nagyon fontos. Sokfajta humorista van, és én abból a szempontból talán kicsit különbözöm a többiektől, hogy én nem hogy is mondjam, tehát, hogy így nem az a célom az egésszel, hogy mindenféleképpen nevetés legyen belőle, hanem az a célom, hogy valami értéket is képviseljek közben, de nem csak számomra, nem csak a nézőknek, magamnak. Tehát, hogy így azt érezzem, hogy ne kelljen az előadás végén otthon zuhanyozva sírnom, mint az ilyen amerikai filmekben, amikor megerőszakoltak valakit, tudjátok, hogy azért, hogy úristen, le tudja magamra mosni ezt az élményt, hanem azt érezzem, hogy így most megint tettem valamit a magamért is, meg a világért is, meg azokért is, akik esetleg tudnak rímelni az érzéseimre, és nekem ez nagyon fontos.
Ettől ez hiteles.
Igen, hiteles, ez egy nagy elismerés, hogyha valaki azt mondja, hogy hiteles vagyok, az igen.
Pali, tőled hoztam most egy idézetet. Egyszer azt mondtad, hogy ha az ember a szakmai kíváncsiságát követi, és nem külső igényt, akkor néha olyan előadás is ki fog kerülni a kezéből, ami keveseknek tetszik, amit a közönség utasít el. Akkor kell igazán erősnek lenni, mikor a szakmai, az esztétikai kísértések jönnek elő. Például, ha nem vagy hajlandó letenni a bevált eszközeidet, mert félsz a tehetséged határaitól, vagy félsz a közönségtől. Ez nagyobb baj, mintha attól tartasz, hogy leváltanak.
Azt a mindenki, de bonyolult idézet.
Alig tudtam követni.
Vagy azt, az amúgy.
Nem?
Nem,
na jó, de hát te gyors szellemű vagy.
Szerintem te is az
vagy. Felolvassam?
Nem, értem. Igen.
A kérdésem az, hogy volt-e olyan, hogy a szakmai...
Csak úgy túl van fogalmazva, állandóan túl fogalmazok.
Ne kritizáld magad, légy szíves, Pál, mert ez egy tök jó megfogalmazott gond. Nekem nagyon tetszett.
Köszönöm.
Nekem is, azért hoztam el, hogy volt-e olyan, hogy a szakmai kíváncsiságodat követted, akár színészként, akár rendezőként, és a közönség nem rajongott érte, nem értette, nem szerette, te pedig azt érezted, hogy neked ez akkor is fontos, és nem érted, hogy miért nem értékelik. És arra is kíváncsi vagyok, hogy ez színészként vagy rendezőként nehezebb, hiszen színészként játszol, rendezőként meg te álmodod meg.
Mondok egy példát, ami sikeres volt, és mondok egyet, ami nagyon nagyot bukott. Van az Azt meséld el, Pista című monológ, amit én lényegében, hát azt lehet mondani, hogy fél életemben mondtam. 35 voltam, amikor bemutattuk, és abban nem nagyon hitt rajtam kívül senki. Tehát például Kornis Mihály, a nagyszerű író és kiváló gondolkodó, ő azt mondta, hogy te hülye vagy, hogy megtanulod az örkény interjúit, mi nem foglalkozol valami értelmes dologgal. És valóban úgy csináltuk a Komédium Színházban, ami 90 személyes kis nézőtér, 15 kötőjel 30 előadás lesz belőle irodalomkedvelőknek. Tehát ott hallgattam egy sugalomra, és megcsináltam, és ő működött. Hát sajnos, bukásról nem tudok beszélni. De például, mit tudom én, a Radnóti Színháznak azt hiszem én rendeztem a legrövidebb szériáját.
És melyik volt ez?
Az a Német Ákos Anita című darabja volt, amiben én hittem, és azt gondoltam, hogy ebből én tudok egy előadást csinálni. Nem volt nagyon váratlan irányokból, de azért mégis egy kortárs szöveg, és talán 6 előadást ment. Azért az egy nagyon limitált szériának lehet nevezni. És azt a rendkívül gyenge szöveget szoktam mondani, hogy rizikó nélkül nincs kockázat. Tehát, hogy ez van a színházban, minden évadban kell, hogy legyen valami, ami nem a bevett recept szerint van. És ez egy kötéltánc, mert az egyik oldalon a bukástól való félelem van, a szakmai bukástól is, és a siker elmaradásától is, ami pedig az egyik tápanyaga a színháznak, lelkileg is, ám nem csak a bevétel szempontjából. Tehát volt már sikertelen évadunk, úgymond, és utána sokkal rosszabb dialógusok hangoznak el a társalgóban, mint amikor sikeres évad van. És mégis azt muszáj, hogy merre felé van ez a kockázat, az egy nagy kérdés. Nálunk többnyire a kortárs felé van, vagy formai kísérletek felé van, vagy formai újítás. Mondok egy példát, ami talán a VMM-ben jó, hogy Szabó Magda, hát ő mégis egy hölgy, az Ajtó című műve, ami egy közismert és közszeretetnek örvendő szöveg. Szeredás Emerenc, ő is egy nő, és Szabó Magda maga, aki szintén. És ebből csinált Gáspár Ildikó, aki szintén nő, egy előadást az Örkényben, ami teljesen váratlan irányból támad. És amikor elmondta az Ildikó, hogy ennek a díszlete a római Kolosseum, és Bogány Judit, aki Szeredás Emerenc, egy UFO-ban üldögél a közepén, és lényegében a 60-as évek divat bemutatójának esztétikája szerint koncertformában, Szeredás Emerenc emlékkoncertformában hangzik el az Ajtó című regény adaptációja, akkor az első gondolata az embernek az, hogy Hát ez remek. Tehát ez rizikósna. És nagyon jó előadás lett. Nagyon jó előadás. Na jó, de ettől ez még lehetne egy orbitális hülyeség. Tehát ez még lehetne egy keszekusza marhaság is, de nem az, hanem összefüggésekbe helyez egy szöveget. És szerencsére nagy közönségsiker is. Tehát nem arról van szó, hogy valamiféle elvont a közönség horizontja fölé, vagy mit tudom én, mögé lőtt dolog. De tökéletesen érthető és igaz. Vagy megint csak, mit tudom én, az Ildikó azt mondta pár évvel ezelőtt, hogy jó, akkor most csináljuk meg a József és testvéreit. Ami ugye, aki volt olyan szerencsés, mint én, hogy sokat volt kórházban, akkor az elolvasta az én generációmból, de azért az én generációmból már kevesen olvasták azt, azt hiszem, nem tudom, hány ezer oldalt. És az is egy nagyon jeles előadás lett. Tehát ilyenfajta rizikók, azok elengedhetetlenek, szükségesek, na inkább így.
És mennyire visel meg, hogyha éppen nem jön be a számítás, és mondjuk, hogy csak 6 előadást élt meg az említett darab?
Hát az nem jó. Van arra szakkifejezés, hogy milyen.
Engem az érdekel ezzel kapcsolatban, hogy mikor hoztad meg a döntést, hogy abba hagyjátok?
Mit?
Hogy játszani az Anitát. Tehát, hogy a hatodik
Nem én hoztam meg, nem, az Bálint András hozta meg, ő volt az igazgató, én vendégrendező voltam. Szerintem hiszem, hogy két előadás után.
Marikám, ezt hagyjuk abba, jó
köszönöm. Nagy vonalú hat előadás. Igen. Eszter, neked humoristaként a stand-up műfajában mennyire van lehetőséged arra, hogy feszegesd a határaid, és mondjuk elrugaszkodj a korábban bevált eszközeittől?
Hát az eszközön a beszéd.
De, hogy ugye, de azt is említetted, hogy sokféle humor van.
Igen, sokféle humor van. Hát az idei év az megdöntött mindent, mert ugye már ki volt írva, hogy jövök az újonálló estem, a Tirpák Madonnával, amire úgy gondol ez az önálló estem címe, esetleg nem hallottál róla. Hogy...
Ne haragudj, de mi volt az első? A Madonnával értette?
Tirpák Madonna. Ez az önálló estem címe. És akkor voltak elképzelésem, hogy miről szeretnék beszélni, ez gyakorlatilag a fejlődés történetem lett volna, és aztán ugye meghalt apa, és akkor ott minden megborult, és az első fellépés után rájöttem, hogy nem tudok arról beszélni, amiről akartam, mert haragszom a közönségre, amiért azt várják el tőlem, hogy olyan legyek, ami most nem tudok lenni, és átírtam az egészet 3 óra alatt, és azóta ezzel az előadással megyek körbe. Mindenhol ebben beszélek nagyon sokat az apámról, meg a mi közös fejlődés történetünkről, meg azokról a dolgokról, amikről nem szoktak beszélni az emberek így ilyen szülő vonatkozásban, mert ugye mindenki romantizálja egy idő után, hogy a szülei főleg, hogyha elveszíti őket, és én nagyon szeretem az apámat, de nyilván voltak azért kevésbé fényes időszakaink, meg voltak neki is olyan nem tudom, tehát hogy hiányosságai, amiket azért nehéz nem megemlíteni, és a végén pedig egészen lemegyünk abba, tehát hogy a végén, az estnek a végén arról szól, gyakorlatilag spoilereznék, hogy elkísérem őt az utolsó útjára, és maga az, hogy maga az, ahogy a társadalom kezeli ezt, maga az, hogy ahogy nem tudják a gyászolót kezelni, az, ahogy nem tudják a beteg embernek a rokonait kezelni a kórházban, ahogy nem tudják a betegséget kezelni, az egészre, hogy ez egy komplex szituáció, amiről hát azért az ember nem ezért szokott általában a Duma Színházba venni, de hogy szerintem az őszinteség kapcsán sikerült elcsípnem azt a narratíváját ennek a szituációnak, amit aki volt már hasonlóban, az nagyon gyorsan magáinak érez, és itt nekem talán az, a, az most így a fejlődés történetem ebben a helyzetben, hogy, hogy ez most már azt gondolom, hogy igazán nagy értéket képvisel minden szinten, tehát ilyen transzgeneráció szinten és minden szinten nekem. És a visszajelzések alapján a közönségnek is sokat jelent amúgy, mert elkezdtek írogatni nekem leveleket, hogy, hogy miket szakított fel bennük ez a dolog, és valójában talán arra sikerült rávilágítani, hogy, hogy így nincsenek, tehát nem kell eltörölni a, az árnyékos oldalakat, hanem meg kell ismerni a természetüket, és így azt valahogy be kell építenünk a teljes történetünkbe. És így, igen, ez, ez volt most idén.
Itt abszolút igazolódik a hitvallásod, hogy ne csak nevettes, hanem képviselj valami értéket, adj a közönségnek, ami egyben neked is ad. Szóval, hogy ez ilyen nagyon szépen összeáll, én azt hallom
ki ebből. Ez a terápia, ez mindenképpen annak mondható, mert én nagyon élvezem azt, hogy van egy ilyen szituációban őszinte tudok lenni, mert nem tudom, hogy ti hogy tapasztaltátok így a gyász kapcsán, de hogy az egy idő után az egyrészt az ember nem is akar beszélni a barátainak az érzéseiről a gyászszal kapcsolatban, mert nem akarjuk őket terhelni ezzel, meg egy idő után így én éreztem rajtuk, hogy már nem akarják ezt hallani. És szép, nem szép, de teljesen oké ez a részükről, mert nyilván mindenki arra fókuszál, hogy a jó részét lássa az életnek. És hogy van egy ilyen dedikált időszakom, amikor viszont így, hogy így nyilván egy könnyedebb hangvétellel, és egy egészen más aspektussal, de hogy ezt így magamban is folyamatosan újra fejtsem. És sok dologra jöttem rá amúgy a színpadom beszéd közben. Amit amúgy, van egy csomó olyan dolog, amit az ember kimond hangosan, de szívvel nem érted meg. És aztán egyszer visszahallgattam magam, miről beszélt, és így le voltam sokkolódva, hogy úristen, hogy így, valami, mint hogyha így időként lassabb lenne a szívvel, mint az eszem. Lehet, hogy gyors az észjárásom, de hát ott az a lassú szív mögötte. És igen, tehát, hogy ez egy nagyon, nagyon tanulságos év volt nagyon sok szempontból.
Meg az egy nagyon érdekes fordulópont az ember életében, amikor rájön, hogy hol esendő a szülő, a szülője. Nekem például ez azért volt különösen érdekes, mert az én felnőtt korom, tehát amikor én ezekre ráeszméltem, hogy mondjuk a szüleim miben voltak hibásak, vagy mit nem csináltak megfelelően, már nem éltek. Tehát, hogy a gyerekkori emlékeimhez tudtam visszanyúlni. A te életedben még az nem jött el, amikor a lányod észreveszi a te hibáidat.
Ó, dehogy nem.
Igen, már 3 évesen?
Abszolút. Ezért született, hogy egy nagy tükröt tartson az arcomba. Igen. Hát lehet, hogy ő nem tudja ezt megfogalmazni, de hogy így tud nekem olyanokat mondani, amitől én rögtön elgondolkodom magamon. Tehát szerintem megvannak a kis módszereik ezeknek a kis csibészeknek.
Pali, neked meg már nagyok a gyerekei, tehát most már ők meg is tudják fogalmazni. Hogyha...
Meg is fogalmazzák.
Igen? És ez ugyanúgy érint téged, amire van az a szakkifejezés, amikor valami szakmai kudarc ér?
Hát nem, igazuk van. Tehát abban hát gyakorlottak vagyunk, mi színháziak, hogy amikor véleményt mondanak rólunk, akkor azt kibírjuk, és ne azonnal megsértődjünk. Aki azonnal megsértődik, az alkalmatlan a színészi pályára. Van egyébként, hosszú pályán is lehet úgy futni, de úgy nem lehet színpadon dolgozni. Tehát el kell tudni viselni, ha valami nem oké. És ennyiben nem. Sokat röhögnek rajtam, ami tulajdonképpen majdnem azt tudom mondani, hogy jól esik. Mert amögött azért szeretet van. Tehát ha leüvöltenék a fejemet, akkor valószínűleg megviselne. Ha kiröhögnek, az mondom, majdnem jól esik.
Abban benne a játék, nem? És hogy az, hogy a játék, hogyha megvan egy szülő meg egy gyerek között, azt szerintem az a minden. Tehát, mert ugye az azt jelenti, hogy okék vagyunk egymással, hogy így jól érzem magam, és így biztonságban vagyok, és megengedhetem ezt magamnak. És hogy így szerintem ez talán az élet értelme különben, hogy tudsz-e játszani, és hogy van-e kivel játszani, és hogy mert ez egy önfeledtség nyilván, amikor itt tudod szekálni az öregedet, és akkor ez az önfeledtség, amikor tudod a gyerekeidet múlra se tanítani a különböző kiművel technikáiddal, és ezt én ezt nagyon nagyra becsülöm.
Hát meg amikor vita közben is bármilyen relációban egy veszekedés röhögésbe fullad, annál kevés csodálatosabb dolog van szerintem, ahol elveszti a jelentőségét a probléma, és csak önfeledten nevettek, hogy jó, oké.
Igen, ez által 2-3 nap a később szokat. Igen.
Újabb idézet következik, Eszter, most tőled. Az önbizalom nem egy alapvetés, nem jár alanyi jogon, meg kell érte dolgozni, és a munkának része az is, hogy az ember szembesüljön a saját démonaival és legnagyobb gyengeségeivel. Viszont az önbizalmat ki tudjuk érdemelni, és szerintem mindenkinek ki is kell. Pali, neked az interjúidból az sejlik ki, hogy a mai napig nem tartott kifejezetten tehetségesnek magad, és azt is mondhatod, hogy színészként ez a belső szorongás, ez csak fokozatosan, vagy folyamatosan fokozódik az idő előre haladtával. De hát közben, amit te is az előbb említettél, hogy több mint 40 éve a pályán vagy, tudnod kell, hogy jó vagy, hiszen akkor nem tartanál ott, ahol, és a színház sem. Úgyhogy tényleg arra vagyok kíváncsi, hogy az önbizalmad, tehát mit gondolsz te a saját önbizalmadról?
Ez azt jelenti, amiről én beszélek, hogy én gondolom, hogy nem vagyok kutyaütő színész, de sok nálam jobb van. És ez csak azt jelenti, hogy én nem vagyok őstehetség, tehát nekem meg kellett tanulni. Visszaugrom apámra. Ő egy őstehetség volt rajzban. Van ilyen, olyasmi, mint az abszolút fül a zenében, hogy megvannak gyerekkori rajzai, és néhány, mert minden elpusztult a háborúban, de egy-kettő megvan, és akkor ugye Verne Gyula, dzsungel, oroszlán, minden, de az oroszlán az rövidülésben ugrik ki a képből, tehát nem az a helyzet, hogy kis jó akarattal azért mégis inkább tehén, mint nem tudom mi, mint asztal, hanem ez egy oroszlán, aki ugrik ki. Tehát ez egy adottság. Én nekem a színészettel kapcsolatban ez egy sokkal hosszabb, fájdalmasabb, kudarcosabb és buktatókkal teli folyamat volt, amíg tulajdonképpen hát összeértem magammal, vagy elkezdtem merni vállalni magamat, vagy azt mondtam, hogy hát, édes barátom, ennyi vagy. Ez vagy. Vagy ez kell, vagy nem kell semmi. Tehát nem kell sugallani többeket, meg másokat, meg bonyolultabbakat, meg nem tudom mi. Ezt jelenti. Volt a kérdésednek egy második fele, csak azt elfelejtettem.
Az, hogy a te önbizalmat, tehát ugye Eszternek az idézetét hoztam arról, hogy az önbizalmat ki kell érdemelni, vagy azért meg kell dolgozni, az nem úgy van, hogy csak úgy van. Egyszer csak meg szerintem egy nagyon nehéz kérdés az önbizalom, mert ha az embernek illékony. Nincs, akkor az a nehéz...
Hát szóval egyébként illóanyag. Tehát néha van, néha nincs.
Én azt vettem észre a művészekem, hogy sokszor ragaszkodnak a traumáikhoz, és sokszor ragaszkodnak a kisítőségükhöz, mint egyfajta babona lenne, hogy ha esetleg elfogadják, vagy kimondják magukról, hogy jók, vagy hogy sikerült valami, vagy sikeresek, akkor mint hogyha így elillanna így a tehetségük azonnal, és ezért nem ismerek hangosan kimondani ilyen
dolgokat. Ez szerintem nagyon is így van, amit mondasz. Rengeteg ilyen hülye tévképzet társul a művészetekhez általában a romantikus tévképzetek. Tehát szegénynek kell lenni, nyomorultnak kell lenni, alkoholistának feltétlenül. Igen,
hát a minimum ilyen.
és így tovább.
Bohémnak,
természetesen. Van egy csomó történet, ami ezt igazolja, de nincs olyan művészet, amiben a szorgalom, a monotónia tűrés,
lemondás.
Terhelhetőség, a lemondás, tehát ezek az egészen más irányú tulajdonságok vagy javak ne lennének nélkülözhetetlenek. Pont.
Igen, meg ez a, amit szerintem az emberek nem látnak, hogy ez az évődés, ami kikerülhetetlen ugye az önismereti kérdéseken túl is, hogy ez nagyon sokszor amúgy így terápiát igényelne szerintem nagyon sok embernél, és a művészek azt gondolom, hogy halmozottan terheltek, és hogy én ezt sokszor most már így terápiásan nézem ezt a helyzetet, hogy amúgy meg olyan csomagokat cipelnek a hátukon, amik egyáltalán nem szükségesek a boldogulásukhoz. És És amúgy, ha most itt tehetnék bármit, akkor én konkrétan egy ilyen önismereti kurzust indítanék kifejezetten színészeknek, hogy így ki tudják magukból, hogy is mondjam, ezeket dolgozni, ezeket a tévképzeteket. Másrészt meg azt vettem észre, hogy nagyon sok ember, így most a zenészekkel turnézok, és hogy azt vettem, színészek, zenészek, mindenhol, hogy így az önhittséggel keverik az önbizalmat. És nagyon nagy a különbség, mert nekem az önbizalom az azt jelenti, hogy felismerem, hogy mire vagyok képes, és amiatt már nem aggódom, amiről tudom, hogy meg tudom csinálni. Az önhittség, meg az, mint hogyha letagadnám a nehézségeket, meg a várható kihívásokat. És nekem az önbizalom az azt jelenti, hogy azokat a kvalitásaimat már nem kérdőjelezem meg, amiről magamnak, vagy visszaigazolást kaptam, hanem hogy is mondjam, az önbizalom nekem mindig alázattal együtt jár, mert nyilván ettől függetlenül nem szabad így oktondi módon menni bele a semmibe, 130-al nem nézve hátra, és nem nézve oldal, és nem nézve előre. Tehát, hogy szerintem ez egy kicsit amúgy lehet magyar dolog is amúgy, hogy nehezen mondunk ki dolgokat, amik jól sikerültek, vagy hogy nehezen fogjuk el a bókot. De én rendszeresen csináltam azt éveken keresztül, hogy valaki bókolt nekem, és megsértettem, hogy nagyon jó az előadás, hát ez téged minősítne arra, hogy neked ez tetszett. Tehát, hogy azon még azt el sem tudtam fogadni azt, hogy valakinek tetszik az, amit csinálok, mert olyan annyira távol volt ez az önbizalom kérdés tőlem. És aztán...
Én sokáig mentegetőztem, hogy mondjuk csinos ez a felső. Jaj, csak le volt értékelve, meg... És ahelyett, hogy annyit mennék, hogy köszönöm.
Igen. És ez olyan érdekes szinterein van benne az embernek így a viselkedés. És már azt gondolják, hogy ez ilyen udvariasság, de nem udvariasság, ez hülyeség. Tehát konkrétan.
Pali többször idézte Töröcsik Marit, aki azt mondta, hogy az egész pályája alatt, ha volt 4-5 este, amivel elégedett volt, akkor körülbelül jól satszolja be a számot. Arra vagyok kíváncsi, hogy neked mire van szükséged ahhoz, hogy mondjuk egy olyan este legyen, amivel elégedett vagy, és azon is gondolkoztam, hogy ilyenkor vajon mi történik, hogy a színész megfeszített energiával, tudatossággal valahogy nagyon-nagyon ott van fejben, vagy ez valójában misztikum, és valami olyan dolog születik a színpadon, olyan szinergiák vannak, amire lehet, hogy egyáltalán nincs is ráhatása adott pillanatban a színésznek. Tehát, hogy neked mit jelent egy olyan este?
Hát, forszírozni nem lehet. Létrejön, ha nem jön létre. Ugyanakkor természetesen semmi misztikus nincs benne, titokzatos az van. És az van ezzel, hogy ez egy, hát most tényleg bocsánat, de ez egy tudatállapot változás valamilyen módon, egy, mit tudom én, amikor az ember játszik valakit, aki nem ő. De egy nagyon is kontrollált, nagyon is észnél levő tudatállapot változás. És amikor ez a változás valahogy jó arányban van, és az ember biztonságban van, és elengedheti azokat a belső áramlatokat, vagy elengedheti magában, bocsánat, ezért a rémes, hogy mondjam, majdnem túlzó szövegért, de elengedheti azt a másik embert magában, mert tudja, hogy uralja. És mindez a néző együttjátszásával történik. Tehát a színházi előadás az a néző fejében jön létre, nem a színpadon. Hát az egy deal, hogy én hajlandó vagyok neked elhinni, és képes vagyok elhinni, és játszom veled, és elfogadom, hogy te ez a színpadi hős vagy, és egy idő után már nem látja Darvas Ivánt, hanem Poplistint látja. És ez a néző fejének az ő mágikus képessége, az ő fantáziájának a tündökletes órái ezek. És amikor ez úgy együtt van, ez a sokféle húr, akkor azt lehet mondani, hogy az egy sikerült este. Na most ez egy szakma. Tehát az ihletre várni, az nem működik, mert 7 órakor lehívnak a színpadra, és 7 óra 7-kor elkezdünk játszani. Szerintem a költészetben sem működik várni az ihletre, az is egy szakma, attól tartok. és aztán ez vagy sikerül, vagy nem, ez ennyire egyszerű. Szakmailag készen kell lenni. Tehát tudni kell a szöveget, biztonságban kell lenni fejben, bebeszélt artikulációs eszközökkel, bemelegített ízületekkel, és így tovább.
Pali, egyszer valahol azt mondtad, hogy az egyik erősségednek azt tartott, hogy összetudott tartani az embereket egy színházban, ahol rengeteg szakma találkozik, ahol több mint 90 ember dolgozik, és ahol mindenki a másik munkájára épít. Na, arra vagyok kíváncsi, hogy otthon, vagy akár csak simán a színház falain kívül mit tartasz az egyik legnagyobb erősségednek?
Nekem magamnak?
Igen.
Láttam rajta, hogy meg volt könnyebbülve, hogy itt valami egyszerű kérdés, azt a végén.
Aztán... Nem, mert ugye ilyenkor a hiúság bűnébe csúszik az ember, hogy hát igen, hát ez itt tulajdonképpen én azt hiszem, hogy majd marha jól főzök. Egyáltalán nem tudok főzni. De tényleg, tehát rántotta a teteje. És viszont a rántottám. És azt hiszem, hogy hát talán a fogalmazást, tehát hogy meg tudom fogalmazni, amit gondolok, az egy nagy szerencse. Hozzáteszem, hogy az egy eszköz, mert az ám a kérdés, hogy mit gondolsz.
Igen, azt is meg tudod fogalmazni?
Ennyiben egy kétélű eszköz, épp mondtam neked, hogy hű, de túl van fogalmazva az a mondat. Tehát ez egy egyszerű állítás, aztán 12 szóval van elbeszélve, holott azt is lehetne mondani, hogy jó napot kívánok. A gondolkodás a lényeg. Abban nem tudom, hogy elég jó vagyok-e. Magamnak nem.
Igen,
a fogalmazásban igen.
Az érzéseidet is meg tudod fogalmazni?
Sajnos.
Az miért sajnos?
Hát mert sokfélék vannak belőlük. És van, amiket nagyon jó megfogalmazni, szeretlek, ez például nagyon jó mondani, annak, aki akarja hallani. De aki nem akarja hallani, annak már nem olyan jó.
Ez nagyon így van. Van néhány nagyon kalandos történetem ezzel kapcsolatban.
Eszter, a már korábban említett barátodat, arról kérdeztem, hogy szerinte mi a legjobb...
Szentesével beszélgetünk.
Igen. Hogy mi a legjobb tulajdonságod szerinte? És hogy szerinted, igen, mit mondott ő?
Hogy szerint mi az én legjobb tulajdonsága?
Így van.
Nem tudom, hogy empatikus vagyok.
Igen, azt mondta, hogy elképesztően megértő vagy, és te vagy a legintelligensebb barátja. Mondjuk azt nem mondta, hogy a legviccesebb. Szóval
ez nagy merítés azért. Csak gyorsan egy kis rutyósága kompenzálva ezt a meghitt pillanatot. Igen, szóval, hogy de hát ezt mondta róla, hogy ők a legintelligens. Hát igen, ezt mondod az előtt, ez nem rám vett rossz fét, ugye? Hát én azt gondolom, igen, az évában sok nehéz időszakon mentünk együtt keresztül. Nagyon sokat segített nekem apukám kapcsán, meg én is igyekeztem neki segíteni, amikor szüksége volt rám. És egy ilyen érdekes kapcsolat a miénk, mert igazából mindig bajban vagyunk ott egymásnak, és aztán sosincs időnk egymással, hogy a bordban is ott legyünk, de hogy valahogy mindig ilyen biztonság érzek felőle, mert tudom, hogy számíthatunk egymásra, és ilyen sallangmentes ilyen jó kapcsolatunk van. De nem tudom, hogy így hogy is, nem tudom, nem tudom, mit gondoljak, tudod, arról, amikor így valaki azt mondja rólam, hogy intelligens vagyok, mert ez mindig egy ilyen ez egy sértés. Nem, hanem azt egyszerűen, hogy nem, én nem gondolok így magamra, hogy intelligens vagyok, nem fürdök ebben az érzésben, hogy így hú, de nagyon intelligens voltam ma is, meg egyáltalán tehát, hogy azt gondolom, hogy így nagyon hamar elvesztem az intelligens jellegemet, hogyha olyan emberek között vagyok, akik mondjuk nálam intelligensebbek nyilván.
De szerintem ez az érzelmi intelligenciára is vonatkozik, tehát, hogy az, hogy azt mondja rólad, hogy elképesztően megértő vagy, ez nekem összekapcsolódik a kettő.
Az érzelmi intelligenciámat azt a terhelt életemnek köszönhetem. Tehát ha valaki szeretne velem egy ilyen tragédia versenyben bírokra kelni, akkor nyitott vagyok rá, mert most már
felhívlak majd az adás után felhívlak.
Köszönöm szépen, mert azt érzem, hogy annyi szar, ami velem történt az életem során, az kevés embernek adatott meg, és azt szerintem, hogyha valamint úgy igazán kitennék is magammal kapcsolatban, azt, hogy nem törtem alá, tehát, hogy így, hogy még itt vagyok, nem keseredtem bele, nem, és ezt nem azért mondom, hogy kihívásnak tekintse a sors, hogy akkor most még jövök és még ráteszek valamit, hanem egyszerűen az van, hogy így, hogy az én életem az egy folyamatos, konstans munka, nincsenek benne nyugodt pillanatok, de elfogadtam, hogy ez így van, és nem volt önfelett ilyen időszakom soha az életben. Tehát, hogy igen.
Soha nem voltál dühös emiatt, hogy miért megint te kapsz valamit?
A dű az egy tök jó érzés szerintem, mert azt úgy lehet úgy, azt valami be lehet forgatni, azt lehet kezelni, nem azt lehet úgy használni. Ennél sokkal rosszabb érzéseim voltak amúgy. Hát ilyen például szerintem így az elhagyatottság érzése, vagy a mély szomorúság, az a fajta, ami már elgondolkodtat így, ami kivisz így a peremére az életnek, ahol vannak azok mint a tengerben, hogy vannak a mély tengeri állatok, ami olyan mélyen vannak, hogy már ha meglátod őket, már akkor is tudod, hogy halott vagy, mert olyan ott a nyomás, és olyanok a körülmények, és hogy a szomorúságnak is van egy ilyen verziója, és hogy nekem, ami most így, ami engem nagyon megviselt, az így a halálnak ez a transzcendens jelentése. Tehát, hogy a halálban nem szoktak úgy az emberek belegondolni, mert úgy kezeljük ezt, mint hogy ez egy olyan dolog lenne, ami mindenkivel megtörténik, csak velünk nem történik meg, ugye, ahogy így van kitalálva a szoftverünk szerintem, hogy így tudunk életben maradni, és hogy amikor így elkezdek így meghalni, hogy a számodra nagyon fontos emberek, és te ezt nem akarod, mert nem egy Dallas részben élsz, akkor így elkezdesz elgondolkodni azon, hogy így akkor, hogy mi a jelentősége, és akkor jönnek a nagy gondolatok, ugye, zoomolsz kifelé, és akkor itt a Föld, ahol élünk, itt az univerzum, de az univerzum akkor szóval van, és a többi, és hogy így, és ami engem most így nagyon megviselt, az, hogy az volt nagy munka, akkor inkább így mondom, hogy visszatérjek a középpontomba, hogy valamiféle nyugalmat találjak, mert elvesztettem ezt a nyugalmat, elvesztettem a középpontot, nagyon durán kibillentem belőle, és ez egy nagyon óriási munka volt, és őszintén azt gondolom, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy ez sikerült. De tényleg, hát nem akarom az embereket depresszióra bíztatni, tényleg nem arról van szó, de hogy most fel tudnék mondani néhány olyan kérdést, ami szerintem így mindenkit kivenne így a hétköznapi rutinból azonnal, és sajnos ez mondjuk az árnyoldala a személyiségemnek, hogy ezeket a nagy kérdéseket én fel is teszem magamnak is, és gondolkodom rajta.
Megkérdeztem egyébként az évet, hogy mi a legrosszabb tulajdonságod.
Na.
Mit tippelsz valamit? Hogy mit mondod?
Szerintem nem mert semmit mondani. Ciri, letett a telefon.
Nem, ezt így kérdeztem bent, de mondott. Na. Azt mondta, hogy nem vagy annyira elnéző magaddal szemben.
Magammal szemben? Uh-huh. Hát, mert magammal szemben nem is kell. Mert hogy nem, tehát hogy így, hogy nem tudom pontosan, szerintem az van, hogy nagyon bántott az, hogy meghalt apám, mert elhittem, hogy meg tudom menteni. Ott volt egy ilyen omnipotens érzésem, hogy én halál és életúra tudok lenni, hogyha mindenkit felhívok, akinek van a hatása a Kígúj utcában az onkológiának a működésére. És az volt, hogy az nagyon bántott engem, hogy nem tudtam segíteni rajta, mert azt éreztem, hogy apámmal is elhitettem, hogy tudok neki segíteni. Nyilván apám egy teljesen másik játékot játszott velem ebben a helyzetben, amit valószínűleg, tehát hogy az ő akkori nem tudom, érzelmi világa határozott meg, de hogy hónapokon keresztül keltem erre, és feküdtem erre, hogy mit rontottam el pontosan a folyamatban, és amúgy már fel is tudtam rajzolni, hogy hova tenném ezeket a hibafaktorokat így utólag. És igen, és ez nehéz volt. És itt nagyon nagy jelentősége volt annak, hogy kicsit a kezembe vettem a sorsot, és felismertem azt, hogy ebben így nem fog tudni funkcionálni, és hogy bele nem halhatok. Tehát, hogy akármi van, így nem emészthetem fel magam ebben, és addig nem juthatok el, hogy ez fizikailag is. Mert én azt éreztem, hogy már tényleg csak néhány lépés vagyok egy tumor kialakításától, vagy ilyesmi, és hogy így, hát ez nagy őrült munka, az egész őrült munka volt, és jó ezt így most így múlt időben használni, hogy abban bízom, hogy ez nem fog visszatérni, nem fog így begyűrűzni, vagy így felbugyogni, de hogy én tényleg úgy álltam ezt hozzá, minden rétegben mindent le akartam tisztázni, hogy ne maradjon ott semmi, és hogy amúgy a gyerek ebben viszont nagyon sokat segít, mert neki mindent meg akarok adni, neki azt is, hogy jelen tudjak lenni amikor ott vagyunk együtt, és ez máshogy nem volt lehetséges, csak úgy, hogyha én meggyógyítom magam.
Igen, de hát ez egy elképesztően kemény munka, meg tudatosságot igénylő munka, tehát hogy talán nagyon sokan várják azt, hogy jól legyenek, de ezt ilyen varázsütésre szeretnék elérni ezt az állapotot.
Én minden segítséget igénybe vettem, ami elérhető, tehát hogy ez nem igaz, de én beszéltem erről barátaimmal, elmentem terápiára, kipróbáltam olyan terápiákat, olyan terápiás módszereket, amiket addig úgy éreztem, hogy nekem arra soha nem lesz szükségem, és kerestem az utamat, kerestem az igazságokat, kerestem az érzéseket, amikkel, mint egy ilyen, nem tudom, mint egy ilyen babérlevelet rá tudok szorítani a bugyogó vérre a lelkemen. Nem tudom, hogy ez amúgy hatásos-e, de tegyük fel. és hogy az volt, hogy ez egy intenzív szituáció volt, de hogy a summa summarum, egy életünk van, ugye, ezt szinte mindenki, ugye, gészpénzként kezelt. Pál, de hogy gondolsz erre?
Neked van több?
De, hogy is, egy van.
Egy jó nagy. És ezt nem lehet elpocsékolni, ebben sem veszthetjük magunkat. Nincsen már vasárnap estére ilyen nagy szukincsem, ezt elnézést kérek.
Pali, te mennyire vagy elnéző magaddal szemben?
Nem vagyok, sajnos. Mert mondtad, Eszter, hogy nem is kell, de néha kell. Tehát néha ugye meg kell bocsátani magunknak néha, az jó, azt tudjuk. Az önvád az egy darabig helyes, aztán pedig el kell tudni engedni. Őszintének kell lenni, na inkább így mondanám. És akkor rendben van. Tehát igen, ezt elrontottam, igen, ezért felelős vagyok, és muszáj tovább lépni, tudni is. Nagyon gyenge vagyok benne.
Ahol nagyon igazad van, és szerintem ez is az előadó művészetnek az egyik ilyen, hát hogy is mondjam, ilyen titkos összetevője, hogy az ember, amikor felmegy a színpadra, úgy akkor ő tudja, hogy mit vár magától, mit vár a szituációtól, milyenre akarja az előadást. Úgy ott a közönség, aki viszont csak ül, és nyitott, és nézi az előadást. És ugye a közönség ugye általában mondjuk a stand-upban szerintem így van, hogy nem ősz be kétszer megnézni ugyanazt, szerintem, mert nincs értelme. És akkor beül, és akkor ő azt az előadást látja, ami ott történik, ami ott van. De ahogy én lejövök, ugye én már hát összehasonlítom azzal, ami mondjuk előző este volt, vagy azzal, amit én elképzeltem, stb. És ez a fajta önostorozás, ez viszont nekem, ez nekem nagyon sokáig ott volt, hogy miért nem úgy, és akkor, hát ez kellett volna, és aztán el kell jutni valahova, ahol azt tudom mondani, hogy így, hát ez egy ilyen műfaj, hogy ami ott történik, az ott marad, és kész, ezzel már kár izgulni, de, vagy aggódni, vagy kár miatt így önostorozni, de ez szerintem nagyon-nagyon sokáig így van, hogy ez az érzés, hogy ez nem múlik el. De hát ahogy hallom, hát valakit egy életen át elkísérje, tehát ez igen, az...
Remélem, hogy nem fogjátok ostorozni magatokat, ami ma itt elhangzott. Én nagyon szépen köszönöm, hogy ilyen mély.
Én köszönöm, nagyon jól érzem magam.
Én is
nagyon jól érzem
magam. Nagyon gyorsan el is repült. Ennyi volt az időnk. Nagyon boldog karácsonyt kívánok nektek, viszont és köszönöm, kívánom, hogy itt voltatok. Sziasztok!
Köszönjük, hogy itt lehettünk.
Sziasztok!
Sziasztok!